Krisztusban szeretett testvéreim, a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Isten mindenütt jelen van. És Jézus, ahogy megtudjuk az evangéliumi beszámolókban, az ő megdicsőült testével is bárhol megmutathatja önmagát, mert ez már nem földi test, ez a megdicsőült test. Teljesen más viszonyban van a térrel és az idővel. De nem mindegy, hogy hol jelent meg. Mert nekünk, akik még ebben a testben élünk, nagyon is fontos a hol és a mikor. Érdekes, hogy a sírban nem jelent meg a kenetvívő asszonyoknak. Oda angyalokat küldött, hogy forduljanak meg az asszonyok, fordítsanak hátat a sírnak. És amikor elindultak, akkor jött velük szembe. Igen. A sírnak hátat fordítani és elsietni onnét, ez a lényeg. Bár János evangelista apostol látta a lepletet és hitt. Erről beszéltem húsvét napján. Ugyanott voltak a leplek, ahol Jézus teste csak be volt esve. Ezt nem lehet kitalálni. Tehát nem bújt ki Jézus alóla. Ezt látta és hitt. De Jézus nem jelent meg neki a sírba. Igen. Soha nem történt meg az emberiség történetében, és az utolsó napig nem is fog megtörténni, hogy egy ember teste is kiszabadul a világ mindenségtől. Nincs alávetve a rothadásnak. Testvérek, azért az egész emberiség történetében azt látjuk, kivéve az utóbbi 100 éveket, hogy mindig hittek a túlvilágban. Mindegy, hogy mit képzeltek róla. De mindig hátat fordítottak bizonyos értelemben a holt testnek. Tudták, hogy nem ott van. Tisztelték az emberi testet. Még akkor is, hogyha ételtettek ki a sírra, hogy hát érkezzék valahogy az árva lélek. De nem maradtak meg a holttestnél. Valójában nagyon is tudták azt, hogy a holttestben nincs ott ő, akit szerettek. Pontosan a mai materialista életű nyugati civilizációnk nem tud szabadulni a holttestől. Miért? Mert úgy tudja, hogy az ember maga azonos az anyaggal. Ez a logikai alapja. Ezért a haláltól nem képes megszabadulni. Totálisan bele van őrülve abba a bizonyosságba, hogy egy ember tulajdonképpen 70-80 vagy 100 kg hús, ami most rohad. És ezt próbálja felejteni. Ezt azonban nem lehet, ebbe csak bele lehet őrülni. Ezért bár veszettül menekül a holttestől, meg se nézik a halottat, ha lehet még a temetése sem mennek el, valójában kiépítette nyugat a halál civilizációját. Miért? Mert ha csak egy bizonyos mennyiségű kiló hús vagyunk, és nincs halhatatlan lelkünk, és az embernek nincs semmi jövője, akkor tulajdonképpen az egész élet a rothadás folyamata. Ez a gyógyításba is belecsúszik. Mindenképpen meg akar gyógyulni. Ezt műveli a szépségipar. A kábítószerek. Nagyon jól tudta Szent II. János Pál pápa, hogy soha az életbe nem szállta meg úgy az embert ez a szörnyű gondolat, hogy a holtteste felül forog. A mindenkori emberiség hitt a túlvilág életben. Vagyis pontosan ezzel a hittel és reménységgel valamennyire eltávolodott a holttestektől. Az Úr Jézus sírja üres volt, de olyan üresség ez, amely félelmetes, mert a beesett leplek arról tanúskodnak, hogy az ő holtteste többet nincs sehol. Luk támadt, lyukat ütött a világ mindenségen. Anyag nem vészel, csak átalakul, elveszett. Jézus teste átalakult, mert amikor megjelent, bár zárt ajtók mellett, tehát többet nem fogja ennek a világnak, mégis megtapogathatták kezét, lábát és oldalát, és mondta, hogy nem vagyok szellem. Az Úr Jézus azoknak mutatja meg magát, akik valamiképpen hátat fordítanak a hulláknak. Ezért nincs reménye a mai emberiségnek. Ezért megy az ezotéria felé, mindenféle babona, mindenféle bűbájosság felé, amely abszolút ellene van a hitünknek. Nem jöhetsz templomba, nem áldozhatsz meg, ha ezekkel a praktikákkal működsz. Ez nem vallás, hanem pótvallás. Púder a halottra, hogy John Henry Newman boldog bíboros mondja, amely lehet, hogy szépé teszi, csak hiába való. Mindegyiknek hátat kellett fordítania. Mária Magdolnát megszállt az, hogy ellopták az Urat. És amíg nem fordult hátat, először csak egy negyed fordulatot tesz. Aztán, amikor a kertész megszólítja Mária, akkor egészen hátat fordít a sírnak. És találkozik az élettel, amerről azt írja Szent Pál, az élet elnyelte a halált. Itt ebben a rothadó civilizációban pedig a halál nyeli el az életet, ezért ölik az magzatokat. Ezért van reménytelenség az emberek szívében, mert a halál elnyel mindent, nem igaz. Húsvét azt jelenti, hogy az élet elnyelte a halált. Azt mondja Mária Magdolna, amikor még csak kis fordulatot tesz, és azt hiszi, hogy a kertész az, mondd meg, hova vitted el? Jézus testét biztos ellopták, én visszaviszem. Megszállott az, hogy lát, még most is megbestemenítették az ő testét. És csak a Jézus szólítására azt mondja, te vitted el, mondd meg, hova tetted. Hát borzongatóan szép kifejezés. Ez a kertész elvitte Jézust. Jézus maga vitte el Jézust. Sehol sincs. Így többet. De majd jelen lesz ott, ahol ketten, hárman összejöttek, mint most ezen a vasárnapon, ahol kimondják a titokzatos szavakat, ez az én testem, ez az én vérem. Megjelenik a két tanítványnak is, akik elhagyják Jeruzsálemet, ahol Jézus testének a sírja van, és akik tanakodnak, mert reményt vesztettek, de azért beszélgetnek, mert mégis valami remény maradt, hiszen tanítványok voltak, valamit Jézus mondott a föltámadásról. Aztán megjelenik az apostoloknak az utolsó vacsora termébe, mert ott voltak utoljára együtt. És ott mondta meg azt, hogy rövid idő, és viszont fogtok látni engem. És majd örül a szívetek, mert én az atyához megyek. Én, a testem, a lelkem is, nem csak istenségem. Aztán megjelenik Galileába, a tópartján. Miért? Az első szeretet helyén, ahol amikor haláztak, megállt mellettük. Kicsoda? Az Isten, aki emberré lett, és azt mondta, kövess engem. És olyan vonzást éreztek, ami nincs egy szerelemben, nincs egy barátságban. Emberi viszonyokban ilyen nincs, mindent elhagyva követték őt. És most visszaviszi őket, mert ott akarja megmutatni önmagát, hogy nehogy azt higgyék, hogy a föltámadás az tagadása annak, hogy Isten emberré lett. Neki sokat jelent most is a galileai tenger és a halászó apostolok. Galileába rendelte őket az angyalok által, de most is, ahogy hallottátok az evangéliumban, Galileába mentek, és ott fölmentek a hegyre. Minden szónak mérhetetlen sok jelentése van. Minden nagy Istennel való találkozás a hegyen történik. Ezért, testvérek, soha nem szabad úgy templomot építeni, hogy ne a hegyen legyen. Ez is a hegyen van. De hogyha lent építenek templomot, mint a plebánia templomunk, amelynek ma van a búcsúnapja, azért oda illik ellátogatni, kegyelmek háza, akkor pedig kötelező lépcsőt építeni. Az Alföldön is, akár csak egyet, vagy hármat, de mindig páratlan. Aztán itt megint lépcsők vannak. Aztán az oltárhoz megint lépcsők vezetnek. Ez jelenti azt, hogy az Istennel való találkozásnak a helye, vagyis hegy. Ilyen volt Mória hegye, ahol Ábrahám Isten szavára föl akarta áldozni fiát, Izsákot, de Isten nem ezt kérte tőle. Ne tedd. És meglátta, hogy ott van a bozótban a bárány. Melyik bárány? Akit a Golgotán feszítettek keresztül, az Isten báránya. Ilyen a Sion hegye, ahol Isten beszélt Mózessel, vagyis az emberrel. A hegy Isten és az ember találkozása. Ilyen a Hóreb hegye, ahova a villámokat lehívó dühös illés elmenekült, mert nem sikerült a vallási megújulás, mert azt sosem lehet erőszakot csinálni. És a királynő megesküdött, hogy ki fogom nyírni ezt a prófétát. És félelemmel, remegéssel ment át Berseba pusztáján, ahol megjelenik neki az angyal, mint Jézusnak az olajfák hegyén. De Jézus nem kapott ételt és eledelt, hanem vigasztalás. Egyél és igyál, mert hosszú még az út. És Hóreb hegyén elmegy előtte a villámlás, a mennydörgés, és hallja, hogy ezekben nincs az Isten. Ott van mindaz a természeti erő, amit imádnak a pogányok, azokban nincsen az Isten. És akkor beáll a héber szövegben, ez van egy félelmetes csönd. Abba van jelen az Isten. Ez a csend, a Golgota csendje, ahol kilehelte a lelkét. A hegyre fölmenni azt jelenti, látom a vidéket, kitágul a világ nézetem. Amíg túlságosan benne vagyok napi teendőimben, a gondomba, az egészségeddel való foglalkozás, a család, a munkahely, soroljam még. Hiszen alig tudunk fölmenni a mise hegyére, mert tele van az agyunk, a szívünk, az idegrendszerünk a gondokkal, hogy mit kell tennem talán e délután, vagy holnap. Mégis, ahogy a görög liturgiában éneklik, a héten csodálatosan hallgattam Sajó Pál falán, ahova Isten szerető, valóban Isten szerető, Fülöp érsek is eljött, hogy most tegyünk félre minden földi gondot, hogy éneklik a görög testvéreink. Mert most fölmegyünk oda, ahol nincsenek gondok. Rálátunk a világra. Tehát testvérek, ez az ember. Az állat nem lát rá a világra. Nem tudja, hogy van. Egy kiskutya nem tudja, hogy ő létezik. Az ember tudja, hogy van. Sőt, azt is tudja, hogy van világmindenség. De a világmindenség nem tudja azt, hogy van. Tehát az emberbe készülődik egy világot túllépő hegy. Az az ember a teremtés csúcsán van. Az ember ki van emelkedve a világból. Az ember az a hegycsúcs, amely minden milliárdi fényévre levő csillagok felé tud emelkedni, és rá tud nézni a világra. Erről énekel olyan csodálatosan a 8. Zsoltár. Uram, mi Urunk, mi csodálatos a Te neved az egész földön. Mi magasztos a Te dicsőséged minden eget fölött. Látom az eget, tehát azok fölött is vagyok. A Te ujjaidnak alkotását, a holdat és a csillagokat, melyeket rendeltél. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla. Mi az emberfi, hogy őt meglátogatod. Csak kevéssel tetted őt kicsinyebbé az angyaloknál. Dicsőséggel és fénnyel koronáztad, és kezed minden műve felé állítottad. Mindeneket lábai alá vetettél, a jókat és minden házi állatokat, azon felül a mezőknek vadjait, az ég madarait és a tenger halait meg bejárják a tenger ösvényeit. Uram, mi Urunk, mi csodálatos a Te neved az egész földön. Ez az ember helyzete. Ránéz a világra. De én rám, ki néz rám? A mindenség csúcsán állok. De csak akkor nem szédülök meg ettől a hatalomtól, és nem tekintem magamat Istennek, hogy aztán lebukva, mint a sátán, a rothadás mélységeibe zuhanjak, ha észreveszem, hogy engem pedig Isten néz, aki az ő képére alkotta az embert, és oda tette a világ mindenségbe, hogy uralkodjék azért, mert ő pedig az emberen uralkodik, vagyis az embert szereti. Ez az ember. Az ember azonban megszédült nagyságától, Istenné tette magát, és ezért lebukott. Isten azért testesült meg, lett emberré, hogy megmutassa, kinyilatkoztassa az ember igazi nagyságát, hogy elvegye tőlünk a gőg rettenetes bűnét, az önistenítésnek a történelemben megmutatkozó, és Hitleren, Stalinon keresztül milliók és milliók embernek a hulláját, hullahegyekként emelt hatalmát. Jézus szavai döntő jelentőségűek. Minden hatalom nekem adatott. Tehát én kaptam valakitől a mennyben és a földön. Hatalmas visszautalás ez a kezdetre. Az evangélium hirdetésének kezdetére, amikor a mennyei atya küldte őt, amikor ő megkeresztelkedett, most pedig a mi keresztségünkre küldi az apostolokat. És rögtön elvonult a pusztába, és megkísértette a sátán. És a Máté evangéliumban a harmadik kísértés, figyelj csak, végül fölvitte egy igen magas hegyre őt, és megmutatta a világ minden országát és azok gazdagságát. Mindezt neked adom, mondta, ha leborulva imádsz engem. Jézus elutasította, takarodj innét. Két okból. Majd Isten adja neki a hatalmat. Semmiféle hatalmat ne fogadj el, ahol a mammont imádó milliárdos van mögötte. Inkább maradj szegény. Semmi hatalmat ne fogadj el, ahol erkölcstelen főnökök adnak neked megbízatást. Isten adja majd a hatalmat Jézusnak. És nem csak a földön, hanem a mennyben is. A mai ember abban a hamis illúzióban él, hogy hatalma a föld, a világ fölött hatalmát nem kapta, hanem birtokolja. Erre mondja a Szentlélek, mit van, amit nem úgy kaptál? És ha úgy kaptad, akkor mit dicsekszel vele, mint ha nem kaptad volna? Ez az, amit egyes megőrült tudósok, akik lehet, hogy zsenik a maguk módján, a maguk pici kis kutatási területén, de emberként sajnos baj van náluk, mert azt hiszik, hogy ők maguktól vannak. Önistenítés. Mit van, amit nem úgy kaptál? Az értelmedet honnét kaptad? A létedet te idézted elő? Magadtól keletkeztél? Mit van, amit nem úgy kaptál? Ezt az egyet sose szabad elfelejteni.